Szeretett testvérek, kinek van szüksége egy ilyen Istenre? Arra az Istenre, aki egész egyszerűen eldönti, hogy mi lesz a legjobb. Közülünk ki tudja azt kimondani Jézussal együtt minden egyes isteni döntésre, amely ér bennünket, amelyet megtapasztalunk örömmel vagy keserűen. Ki tudja kimondani azt, amit Jézus: igen, atyám, mert így láttad jónak. Ezen nincs mit szépíteni, ez így van. Ezt a kijelentést, ezt nem lehet lekerekíteni, ezen nincs mit változtatni. Amit Isten úgy lát jónak, az úgy van. Károli így fordította le Jézus véleményét: igen, atyám, mert így volt kedves előtted. Így láttad jónak, vagy így láttad kedvesnek, ez mindegy, ugyanazt jelenti, Isten eldöntötte a kérdést. Nincs mit változtatni rajta. Egy picit hadd kerekítsek ezen a mondaton. Nincs miért változtatni azon, amit Isten eldöntött. Amit úgy lát jónak, ami úgy kedves előtte, az egész egyszerűen nem vita téma, az nem megbeszélés kérdése. Hú, de fölment bennem a pumpa, amikor egykori világi főnökeim, de egyházi elöljáróim érthetetlen indoklás nélküli, vagy érezhetően erőltetett, kényszerű, megalkuvás sejtető döntéseivel kapcsolatban. Föltettem azt a kérdést, vagy inkább kiszakadt belőlem, hogy de hát miért? És ők annyit válaszoltak, hogy mert úgy látom jónak. Nagyon nem szerettem ezeket a válaszokat. És mennyivel másabb Jézust hallgatni, vagy Jézust olvasni, amikor ő mondja: igen, atyám, mert így láttad jónak. Nos, kinek van szüksége erre az Istenre, erre az atyára, ennek az atyának a határozataira, kinek van szüksége Jézus követésében így rábólintani mindenre: igen, atyám, mert így láttad jónak. Nekem szükségem van rá. És senki mást nem akarok követni, csak azt a Jézust, aki megtanít rá. Megtanít arra, hogy a szavammal, a mozdulatommal az Isten döntéseit, mint egy szignózzam, aláírjam, hitelesítsem azt, amit az én atyám, az én Istenem jónak tart. Kedvesnek, hasznosnak, építőnek, ennek találjam azt, amit ő annak minősít. Mikor mondta ezt Jézus? Amikor azért magasztalta Istent, mert ő, az Atya bizonyos kijelentéseket elrejtett a bölcsek és értelmesek elől, viszont a gyerekeknek felfedte a titkát. Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Jézus magasztalta az atyát. Én őszintén megmondom, hogy számomra nagyon hosszú ideig olyan érthetetlen volt ez a szó, hogy magasztalni. Dicsérni, áldani az Istent, hálát adni neki, az rendben van, de mit jelent ez a szó, hogy magasztalni? Olyan fenségesen, olyan magasztosan hangzott. Bele sem mertem gondolni, hogy egyáltalán magyarázható ez a szó. Egyszer aztán, amikor már elkezdtem az evangélium nyelvét olyan szinten ismerni, hogy böngészhettem a szavakat, akkor ezt a szép görög betűsort, ahogy le van írva, hogy magasztalni, azt szétszedtem. magasztalni abból áll, mint ugyanonnan ugyanazt összegyűjteni. Ezt jelenti az a szó, hogy magasztalni. Ugyanarról a helyről ugyanazt összegyűjteni. Amikor Jézus azt mondja, hogy magasztallak, Atyám, akkor együtt örül vele. Magasztallak, vagyis befogadtam, elfogadtam, köszönettel összegyűjtöttem és megismertem, megértettem, elismertem azt, ami felől döntöttél, és ahogyan döntöttél. Ezt jelenti a magasztalás. Nem is olyan egyszerű, hát ugye? Nem olyan egyszerű kimondani, hogy magasztallak Istenem. Illetve kimondani nem nehéz, de értelemmel kimondani csak felelősséggel lehet. Azért magasztalom az Istent, amiért tudatosan, hitből fakadóan egyet értek vele. Az ember ezt tudatosan mondja ki, Istenem, egyet értek veled, magasztallak. Azért magasztallak, mert amit mondtál, amit megértettem, az én meggyőződésem mi is vált. Jézus abszolút mértékben egy véleményen volt az Atyával abban, hogy nem a bölcsek és nem az értelmesek fogják fel Isten üzenetének a lényegét, hanem azok, akik gyermeki egyszerűséggel fogadják. Mit jelent ez? Hagyják azt, hogy hasson rájuk, amit az Isten művel mond. Megpróbálok egy-két példát mondani erre. Mit jelent bölcsen és értelmesen tenni valamit, és mit jelent egyszerű tisztasággal, gyermeki tisztasággal elfogadni? Úszni jó. Az ismétlődő testmozgás abban a közegben történik, a vízben, abban az örömet, amelyben hát magzatként is éltünk, felnőttünk. Amikor a teremtés elkezdődött még előtte, kezdetben az Isten lelke lebegett a vizek fölött. Valamilyen formában egész különleges jelentőséget adott ez a víznek. És mi van akkor a vízzel, meg az úszással? Lehet bölcsen és értelmesen úszni. Lehet számolni az időt, lehet számolni a távolságot és a tempót, de onnantól kezdve az munka, az teljesítmény. Nem pusztán öröm, hanem teljesítmény, és annak van egy eredménye. Természetesen annak is van értelme, de valami közben elvész, amikor bölcsen és értelmesen úszunk. A semmivel össze nem kevert, kiegyensúlyozott békesség elvész. Elvész az úszásból az, ami kizárólagosan isteni benne. Vagy egy másik példa. Rátekintünk egy művészi alkotásra, egy hídra, egy néhány vonalas rajzra, egy fényképre, egy szoborra. Nehéz megfogalmazni azt, hogy hogyan hat az emberre, de az egészen egyértelmű, hogy jó. Felszabadító hatású. Az első benyomás az, ami igazán élvezetet nyújt. Utána természetesen, és örülünk is neki, lehet beszélni a szerkezetéről, lehet beszélni az anyagáról, lehet beszélni az alkotóról. Szeretünk tudomást szerezni a végleges hatásnak az összetevőiről. Mi váltja ki ezt a hatást? Aki azonban csak bölcsen és csak értelmesen hajlandó megközelíteni ezeket az alkotásokat, azelőtt zárva marad az, amit Isten segített kifejezni az alkotónak, amitől művészet. Mert azt csupán a befogadásra kész, egyszerű és tiszta szívnek mutatja meg az Atya lelke. Előtte felfedi. A gyermeki kíváncsiságnak mutatja meg, és azzal osztja meg az ő kincseit és titkait az Isten. Annak adja, aki várja a meglepetéseket. A lejtőn leguruló gyermek és a gyermekké vált felnőtt, aki hajlandó és szeret a lejtőn legurulni, nem azért kacag, mert tisztában van azzal, hogy milyen fizikai hatások érik, és váltanak ki örömet a testének ebben és abban a részében, ezzel elindítva egy bizonyos kémiai folyamatot. Erre senki nem gondol, amikor legurul egy lejtőn, és élvezi azt. Nem lehet bölcsen és okosan, értelmesen legurulni egy hegyoldalon. Csak örömmel és kacagással, illetve biztosan lehet azt is, de minek? Úgy az igazi, hogyha minden bölcsesség és értelem nélkül sétálunk a harmatos fűben. Nincs abban semmi rossz, hogyha megtanuljuk, hogy mi az, hogy harmat képződés, de annak talán később van meg az ideje. És ehhez hasonlóan nem az értelmünk és nem a bölcsességünk fekszik ki egy szép napos rétre, vagy az erdei tisztásra, hanem a nyugalomra, az isteni összhanggal és az összhangra vágyakozó természetünk, ami még megmarad bennünk. Az a gyermeki természet, a tiszta természet. Lukács evangéliumában is le van írva ez a jézusi kifakadás. Ott van leírva akkor, amikor Jézus, az előbb tanultuk meg, magasztalja Istent, vagyis a befogadó együtt örvendezésben van része, amikor a 72 kiküldött tanítvány visszatér hozzá, és jelentik azt nagy örömmel, hogy mit tettek az ő nevében, Jézus nevében. Az isteni erőt kérők, az isteni erővel munkálkodók, az isteni tervet végrehajtók, vagyis ti, kedves testvérek, ti, akik ezek vagytok, akkor érezhetjük mindnyájan ugyanezt, ugyanazt, amit a 72 tanítvány, amikor egyszerűvé tudunk válni az Isten előtt. Higgyétek el, akkor leszünk igazán bölcsek és igazán értelmesek, amikor megint gyermeki lélekkel bírunk. Jézus akkor érkezett a földre, akkor lett testé az Isten. Jézus akkor járt az övéi között, amikor a törvénytudók és az írástudók erőlködve és izzadva próbálták szeretni az Istent. Pedig úgy nem lehet. És ami még rosszabb, ilyen buzgalomra akarták rávenni az egyszerű embereket is. Nem jártak teljes sikerrel. A törvényt rosszul magyarázók előírásait, szabályait, reguláit kénytelenek voltak megtartani azok, akik nem akartak vallási bíróságok elé kerülni. De titkon, ez kiderül az evangéliumokból, titkon nagyon sokan részesítették előnyben azt, amit az Isten lelke jelentett ki nekik. Az egyszerű emberi lelke, egy gyermeki lelkeknek. És gyorsan hozzáteszem, hogy a gyermeki egyszerűség az nem butaságot jelent. Az nem butaság. Tanulni kell. Érdemes minél több ismeretet szerezni. Hasznos, nagyon hasznos, hogyha Isten dolgairól elolvasok, meghallgatom azokat a dolgokat, akik szintén isteni betekintést nyertek az Úr igazságába. Azért, mert Isten felfedte nekik az igazságot. De az megint más. Tudjátok, honnan ismerhetőek fel azok, akiknek felfedte Isten az ő titkait? Az Isten szerint bölcsek, és az Isten szerint értelmesek figyelnek, tapasztalnak, tanulnak, ismereteket gyűjtenek egybe, mérlegelnek, majd alkotnak, de soha, soha nem mondják azt, hogy őket kell követni. Ezt nem mondják. Nem kérik azt, hogy ugyanúgy higgyen bárki is, mint ők. Aztán ott van a másik csapat, velük szemben a maguk és egymás szájából dicsért bölcsek és értelmesek, onnan ismerhetőek fel, hogy egy idő után kizárólagosságot követelnek a saját gondolataik, a saját műveik iránt. Jézus követni, mondják ők, csak úgy lehet, ahogyan ők leírták, ahogyan ők megmondták, ők kifejtették. Aki nem úgy csinálja, az nem is tartozik közéjük. Közben észre sem veszik, hogy ők már nem látják az Urat. Nincsen látó távolságban. Mert Jézust követni kellene, de az isteni értelem és bölcsesség nélkül munkálkodók annyira el vannak foglalva magukkal és egymással, hogy lehagyják Jézust. Jézus már mögöttük van. Megelőzték. Nem vele beszélgetnek, csak róla beszélgetnek egymás között. Vagy magukban. Jézus pedig eltűnik. Mögéjük kerül. Erről beszélt az Úr. Azért magasztalta az Atyát, mert végre elérkezett az az idő, amikor újra tisztán szólt az ige Izraelben. A 72 tanítvány azt mondta, és azt tette, amit Jézus mondott nekik, és ezt olyan egyszerűen adták elő, és annyira egyértelműen cselekedték meg a Mester utasításait, hogy Jézus nevére még az ördögök is engedelmeskedtek neki. Jézus együtt örül az Atyával, mert, ahogy mondja, elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől. A bölcsek és értelmesek elől. Az Istenről való beszédet az Istennel felcserélők elől el kellett rejteni ezt az igazságot. Miért? Hát azért, mert különben még azt is a saját céljaikra használták volna fel. Volt persze közöttük, voltak olyanok is, akik tudták, hogy valamit nem jól csinálnak. Ilyen volt például két ember, az evangéliumokból ismert Nikodémus, aki éjjel odament Jézushoz, és kikérdezte, minthogyha azt mondta volna, én tudom, hogy nem értem ezt a dolgot, amit vallunk, de mondd már el nekem, hogy miről van szó. És ilyen ember volt Arimátiai József is, aki aztán később a sírjába helyeztette Jézust. Ő is értette, ő is tudta, hogy bár mindketten bölcsek, Nikodémussal együtt, tagjai a zsidó nagytanácsnak, elismert, tekintélyre méltó emberek, de valami elveszett. Épp az Isten veszett el a bölcsességükből és az értelmükből. Azok voltak, és aztán ők bizonyára folytatták azt, amit Jézustól kaptak. Azon kevesek közül valók voltak, akiknek az Atya felfedte, megmutatta, láthatóvá tette az igazi Isten ismeretnek a titkait. A többség elől azonban elrejtette. Nem dobta oda a disznók elé a gyöngyöket. Igen, Atyám, mert így láttad jónak, mondta Jézus. Na, kérdezem megint, kinek van szüksége ilyen Istenre? Arra az Istenre, aki eldönti, hogy kinek jelenti ki az akaratát, kinek ad magyarázatot, és ki elől rejti el ideiglenesen, vagy meddig, soha nem tudhatjuk, és elrejti a titkait. Kinek van szüksége egy ilyen Istenre? Kinek van szüksége erre az Istenre? Kinek van szüksége Jézus Krisztus Atyára? Nekem. Mindenkinek, akinek bármikor is nehezére esik kimondani, igen, Atyám, mert így láttad jónak. Reá van szükségünk, amikor rossz forrásból táplálkozik a hitünk, a bölcsességünk, az értelmünk. Reá van szükségünk, hogy csak a ma és a holnapi napon vagyunk a magunknak és másoknak a tisztelői, de nem Isten tart minket értelmesnek. Tanulj, tanuljatok, tanuljunk, szerez tudást, gyűjts ismeretet, de épp azért, hogy élni tudj velük. A bölcselkedés és az okoskodásnak a széles vidékéről mindig találj vissza az igaz ösvényhez. A füves harmatos legelőre, ahová az Úristen terelget. Ahol a Szentlélek Isten vár rád, felüdít és megvigasztal a jósága és a szeretete. Segítségre szoruló emberek vagyunk, mindnyájan. Azért jöttünk ide ma délelőtt is, mert Isten segítségére van szükségünk. Megközelítőleg annyi ügyben, annyi helyzetben, annyi tanácstalanságban, érthetetlenségben, ahányan most itt ülünk a padokban. Isten szent lelke örömmel várt bennünket, nem is várt. Ti is jól tudjátok, hogy ide kísért benneteket. Segít is mindig. Oda segít az ő mennyei hármassága másik két személyéhez, Jézushoz és az Atyához. Együtt hallgatják meg a kérésedet, együtt segítenek. Hogyha a magad módja szerint vagy bölcs és értelmes, akkor a kért segítségből azt fogod meghallani, amit meg akarsz hallani, semmi újat. Ha a magad értelme és bölcsessége szerint akarsz hallgatni. Ha a gyermeki odaadással és bizalommal kérsz, akkor viszont az isteni segítséget fogod megkapni. De azt úgy kell elfogadni, ahogyan ő látja jónak. Menni fog? Kipróbálhatod. Kívánom, hogy őszinte legyen a válaszod, mert akkor lesz rajta áldás, és akkor lesz békességed. A letisztult bölcsesség és igazi értelem válasza minden próbatétel után így hangzik. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Amen.